Kedves testvérek, két helyről olvasom az igét. Az Ótestamentumból Jób könyve 38. fejezetéből olvasom az első verset, utána Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele első fejezetéből a 9. és 10. verset olvasom. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Az Efézusiaknak pedig ezt írja Pál apostol: úgy tetszett Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban összefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, azt is, ami a földön van. Kedves testvéreim, azt gondolom, ti is úgy vagytok, mint ahogyan én vagyok, hogy tudnék, alaposan megkínoz, meggyötör minket mindaz, ami ebben a világban történik. Az is, ami itt a szűkebb hazánkban történik, de még inkább az, ami a nagyvilágban történik. Elszabadult a pokol, és szinte félelmetes az, ahogy beígérik, hogy most 10-14 napon belül lesz az igazi. Ez még semmi, ami eddig történt, az igazi majd ezután lesz a félelmetes mészárlás, öldökölés. Elszabadult a pokol, és bizony ez, ami történik, ez hatalmasan, erőszakosan ostromolja a mi gyarló keresztjén hitünket is. Megvallom nektek, hogy hetek óta görcsösen fogózkodom két szóba, amit Jóbnak mondott Isten abba a két szóba, hogy örök rend, van örök rend. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel, kérdezi Isten. Egyre nagyobbá lesz bennem ez a két szó, ez a 8 betű, szinte csupa nagy betű, és kérlek titeket is, hogy a lelketeknek a vetítő vásznára vetítsétek oda most ezt a 8 betűt, hogy örök rend. Van ilyen, hogy örök rend. Örök ez a rend. A rendetlenség, aminek a részesei vagyunk, az ideig való, ez az ideig való rendetlenség belefér az örök rendbe. Ha nem így látjuk, akkor a hitünk erőtelen, vagy egyáltalán nincs is hitünk. Ha van hitünk, így lehet, így szabad látni a dolgokat, hogy most félelmetes rendetlenség van, de ez belül van az örök renden, ez belefér az örök rendbe. És most azt szeretném, hogyha át tudnék adni valamit néktek abból, ami számomra vigasztalás, amióta csupa nagybetűvel él bennem ez, hogy örök rend. Van olyan, hogy örök rend. Igaz, hogy elhomályosodik ez az örök rend még a hívő emberek előtt is. Tudatlan beszéd homályosítja el az örök rendet. Ezt a tudatlan beszédet lehet úgy mondani, hogy természettudomány. Ezt a tudatlan beszédet lehet úgy mondani, hogy filozófia. Te nyugodtan mondhatjuk egy tudatlan beszédet úgy, hogy teológia. Mert akármelyik esetben az ember próbál a maga okosságával fölibe kerekedni a rendetlenségnek, ami most megkínozza az emberiség életét, és próbálja rendbe rakni, eligazítani, értelmezni, és ez kevés. Ahhoz, hogy az örök rend ne csak 8 betű legyen, ne csak csupa nagybetűvel írt két szó legyen, hanem éltető isteni segítség legyen, ahhoz több kell, mint emberi tudomány, okosság. Végül is a természettudomány is valamit dadog az örök rendről, és mindenkünknek van valami elgondolásunk az örök rendről, de pontosan az a feladatunk most, hogy belássuk ennek a magunk csinálta meghatározásoknak a tökéletlenségét, szűkösségét, felületességét, és ezek mögött valahol megsejtsük az igazit, az örök rendet. Ellenőrizzük magunkat, hogy mire gondolunk, amikor halljuk ezt a szót, hogy rend. A legegyszerűbb az, hogy odahaza azt gondoljuk, az íróasztalunkon szépen ott állnak a ceruzák, párhuzamosan a könyvek szép szögletesen, vagy a szekrényünkben szép rend van, a konyhában szép rend van. Ezeket nevezzük rendnek, vagy ha pláne aztán kitekintünk a nagyvilágba, a csillagok világába, áhítatta a szemléjük a csillagoknak a törvényét, a rendjét, születnek, meghalnak csillagok, pulzálnak. Csodálatos rend van a világ mindenségben. Na ezeket úgy együttvéve az íróasztalomon levő rendtől, a csillagok rendjéig, ezeket valahogy összefoglalva azt mondom, hogy van törvénye a dolgoknak, törvények szerint mennek a dolgok, örök rend van. És az, amit a csillagászok, vagy akár a természettudósok mondanak, az igaz. Hát az is nyilván a rendnek valamiféle esete. De most azt kell megértenünk, hogy nagyon szűkös, nagyon felületes a rendnek ez a meghatározása. Ennél mérhetetlenül többről van szó, amikor Isten mondja azt, hogy örök rend az, amin belül zajlik a rendetlenség ebben a világban. És ha most nekem nem sikerül ezt valószínűsíteni, arra kérlek testvérek, hogy elmélkedjetek tovább, amíg mégiscsak kirajzolódik bennetek valami az örök rendről, és az vigasztalást ad a zajló rendetlenség elhordozására. Értelmezni kell a dolgokat, de hogyan? Én nem vagyok barátja a dogmatikus értelmezéseknek, én barátja vagyok a szabad gondolkodásnak. Pedig dogmatikusan lehet úgy értelmezni a dolgokat, hogy értem vagy nem értem, nem érdekes, biztosan van örök rend, megállapítom eleve dogmatikusan, hogy van örök rend, és próbálom abba bemagyarázni, betagolni a magyarázhatatlan, az érthetetlen szenvedéseket, igazságtalanságokat, erőszakosságokat. Tehát lehet, hogy úgy mondjam, felülről lefele végezni ezt a műveletet, kiindulok abból, hogy biztosan van, és akkor addig erőlködöm, amíg behelyezem valahova az érthetetlen dolgokat. Ez a dogmatikus gondolkodás. De amint mondottam, én a szabad gondolkodásnak vagyok a barátja, és azt mondom, hogy induljunk el bátran onnan, hogy iszonyú az, ami van ebben a világban. Igazságtalan, érthetetlen, rendetlen, nincs itt rend ebben a világban. Induljunk ki onnan, hogy akár mennyire megfeszítem a gondolkodásomat, és próbálok rendet teremteni, nincs igazság, és nincs rend. Innen lentről induljunk, és így gondolkozzunk, akarjuk találni, megtalálni az Istennek a gondolatát, és hajlandók legyünk fáradni, küzdeni, gondolkozni, csalódni, újrakezdeni, nem fáradni, nem abba hagyni, amíg lassan-lassan valami sejtelem kirajzolódik, valami átcsillan a rendetlenségnek a sötétségén, valami átcsillan, de nini, mint hogyha valami fény volna a sok sötét rendetlenség mögött. Nekem ez az útam, és azt gondolom, hogy nem a legrosszabb út ez, hogy lemenni igazán egészen a poklokig, a nulláig, a semmiig, a tagadásig, hogy nincs, úgy látszik, hogy nincs. Szinte odáig el lehet, úgy látszik, hogy nincs Isten, aki kézbe tudná tartani a világot. Úgy látszik, nincs Isten, akinek fájna a gyerekeknek, öregeknek, végtelenneknek, ártatlanoknak az iszonyatos halála, ami most tízezrével, vagy ki tudja hány ezrével, mert hazudnak a tudósítók. Ez most már egyre világosabb, minden haditudósító hazudik, és elrejtik előlünk azt, hogy mi történik ebben a világban. Tehát igenis, Én azt mondom, hogy vegyünk bátorságot arra, hogy lemegyünk ebbe a mélységbe, hogy iszonyat, és nincs rá magyarázat, és ördögi. Ha van rá magyarázat, csak az ördögnek a magyarázat, hogy elszabadult az ördög és minden serege. Tehát valahonnan innen kell elindulni, és úgy keresni, hogy ebben az iszonyú rendetlenségben hol van tehát a rend. Most testvéreim, a számomra a segítség az, hogyha kitágul számomra az egész világ. Nem csak annyi a világ, amennyit látunk, jó lehet, az is mérhetetlenül nagy, ha belevesszük a csillagok milliárdjait, de mégis ezen a látható, tapintható világon túl vannak még világok. Pál apostol azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig. Mi szoktunk beszélni arról, hogy a negyedik dimenzió biztosan van a téridő dimenzióin túl negyedik dimenzió, de biztos van ötödik is, meg hatodik is. Első mennyország, második mennyország, harmadik mennyország, tizedik mennyország. Ki tudja azt, hogy hány dimenziója van a valóságnak, és ha van örökrend, akkor az az örökrend nem a téridőnek a kicsinyes dimenzióira vonatkozik csupán, hanem az összes dimenzióra, amit nem is tudunk látni, sejteni, és azon belül van a rendetlenség, és az örökrendet a láthatóknak a kicsi erővonalain túlmenően kell megkeresni és megtalálni, és erre ad a Szentírás segítséget. És arról kívánok most bizonyságot tenni, hogy mit értettem meg a teljes Szentírásnak a kijelentéséből az örök rendet illetően. Az mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a rendetlenség zajos, hangos, káprázatos, félelmetes. Az örök rend pedig halk, csöndes. Addig észrevehető, pedig az örök rend az, ami az utolsó szó, és ez a hangoskodás, ami most történik a történelemben, ez tova tűnik, mint valami felhő. Tehát a örökrendről mondok néhány mondatot, ami túl a fizikai törvényeken, csillagászat, kozmikus törvények, ami a dimenziók, a végső valóság, az Isten teljes valóságának a rendje, örökrendje. Az első megállapítás erre nézve, hogy az örökrend, az testvéreim, hogy ez az örökrend, ez személyes rend. Ez nem meghatározott törvényeknek az összjátéka. Ezek az összjátékok, ezek betagolódnak egy mögöttes, személyes valamibe, valakinek az akaratába. Ugye ez egy egyszerű képlet, amit most mondok, a fizikusok, akik tapogatják ezt a világot, elérkeztek oda, hogy szinte eltűnt az anyag a kezük között, és azt mondják, hogy a végső valóság az energia. Az anyag is igazában az energiának egy bizonyos megszervezett formája. A végső valóság az energia. Idáig jutnak a fizikusok. A hitnek a szemlélete az, hogy innen nézve energia, de hogyha tudnám amonnan, a túloldalról nézni, akkor az, ami innen nézve energia, az onnan nézve akarat. Amikor Isten azt mondotta, hogy legyen, akkor mondott valamit, benne akarata volt, és az egyszer csak tapintható anyaggá lett. És onnan kezdve a fizikusok tapogatják és a törvényeit megállapítják. De a hívő ember így nézi a dolgot, hogy a mi látásunk, műszereinknek a tapogatózása odáig megy, hogy energia. A hívő ember azt mondja, hogy az energiának a túloldalról való megfogalmazása az, hogy akarat. Vagy akár úgy is mondhatnánk, hogy logosz, ige. A zsidókhoz írt levélben azt mondja Pál azt mondja a Szentíró, hogy hatalmas szavával tartja a mindenséget az Isten. Hatalmas szavával, akaratával. Tehát az örök rend nem egyszerűen csak egy hidegen, mechanikusan működő összefüggés rendszer, az örök rend egy örök akarat együttes. Az Isten akarja a világot, és akaratának a szavával tartja, és akaratával kormányozza, és ez az ő akarata, amin belép ebbe a világba, energiaként jelentkezik. És mi már aztán foglalkozhatunk ezzel az energiával. Tehát ez, hogy örök rend, azt jelenti, hogy örökké való akarat, mégpedig értelmes, természetesen Istenről van szó, értelmes akarat, valami célra irányuló akarat, valami gondolat az egész teremtésnek az értelméről, a menetéről, a megérkezéséről, a megvalósulásáról. Örök rend. Éledjen bennünk ez a gondolat, hogy az örök rend nem a világ mindenségnek a hűvöse, a dermesztő, hidege, üressége, ami nem is üresség egyébként. Tehát ne matematikai képletekbe, fizikai vagy kémiai szabályokba, törvényekbe, és ezeknek az összeadásába keressük azt, hogy az örök rend, hanem szinte a hitnek a látomásával, a hitnek a boldog örömével éljük át azt, hogy egy mérhetetlen akarat hordozza a mindenséget. Az örök rend lüktető, eleven akarat. A második gondolat az, hogy ha ezt az akaratot aztán közelebbről próbáljuk meghatározni, hogy milyen a minősége ennek az akaratnak, ebben a Szentírás nagy segítséget nyújt minékünk. Azt tapinthatjuk, olvashatjuk ki a Szentírásból, hogy ez a mindeneket átölelő isteni akarat, ez az örök rend, ez a személyesen lüktető, pulzáló, teremtő, ítélő, újrateremtő örök isteni akarat, ez közelebbről szemlélve türelmes szeretet. Tehát dinamikailag úgy mondhatjuk, hogy akarat, de hogyha közelebbről átélünk valamit ebből az örök rendből, mert át lehet élni, hiszen bennünk is áthullámzik, átlüktet az örök isteni akarat, az örök rend. Hogyha ezt átéljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a dinamikusan fogalmazott valami, hogy akarat, ez tulajdonképpen szeretet, és pedig türelmes szeretet. Az örök rend az Istennek a világmindenséget hordozó türelmes szeretete. Az Efézusi levélben olvastunk az idők rendjéről, hogy többes számban vannak ezek, hogy idők, a aionok, többes számban vannak, egy-egy aion a görög gondolkodás, vagy a bibliai gondolkodás számára, és egy aion, egy világ korszak, egy nagy egység. És az örökké valóság, az aionok egymás utánja, végtelen sokasága. Lezárul majd ez az aion, ez a korszak, és következik a következő aion, és azután a következő, a Biblia ilyen lüktetésben, ilyen évmillióknak, ki tudja, milyen hosszúságú időtartamoknak a lüktetésében, a pulzálásában éli át, és fogalmazza meg az örökké valóságot. Nos tehát, türelmes szeretet. Itt ütközik a mi kapkodó, nyugtalan, arasznyi létünk, és arasznyira méretezett gondolkodásunk, itt ütközik az Isten türelmes szeretetével. Ezért lázadunk, vagy értetlenkedünk az örök renddel szemben, mert ott ténylegesen évmilliókban, vagy ki tudja milyen időkben, milyen aionokban gondolkodik az Isten. De minden esetre ez a türelme a szeretetnek a türelme. Türelmes szeretettel hordozza a világot. A Újszövetség későbbi leveleiben olvassuk azt, hogy nem akarja az Isten, hogy valaki is elveszed. Hosszú tűrően hordozza a világnak a bűneit. Az örökrend tehát egyfelől akarat, másfelől türelmes szeretet. És a harmadik, amit még el tudok mondani ebből, az éppen az, amit az efézusi levélből hallottunk. Azon belül, hogy türelmes szeretet, azon belül is van iránya, célja az Isten örökrendjének, és ezt Pál úgy mondja, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket. Itt van a legkonkrétabb meghatározása az örökrendnek. Tudnék, dolgozik egy ellen erő, a diabolos. A diaballo azt jelenti, hogy szana, szétszórni, szétdobálni. És valóban működik ebben a világban a diabolos, a szétdobáló. Nemzeteket szétdobál egymást, gyűlölő csoportokra, kontinenseket szétdobál egymásra, acsarkodó nemzetiségekre, kisebbségekre. Félelmetes az, hogy mi zajlik ebben a világban, nem csak az, hogy magyarok és románok. Ha közelebből ismernénk Afrikát, megrendülnénk, hogy tízezrével hogy írtja egyik törzs a másik törzset. Csak nem tudunk róluk, mert messze vannak. És hogy gyűlölik egymást Európán belül és Európán kívül a világ népei. És hát kell-e az öböl háborúra utalni, hogy micsoda félelmetes indulatok vannak. Előttünk zajlik egy döbbenetes mérkőzés, ami még nem volt a világban, amit én így fogalmazok, hogy technika kontra gyűlölet. Mert nem úgy van, hogy technikával technika áll szembe. A technika levizsgázott már a másik oldalon. De kérdés az, hogy a mezitelen gyűlölet még mi mindenre képes a fölényes technikával szemben. Technika kontra gyűlölet, ilyen még nem volt, ilyen méretű ütközés a világban nem volt. És ebben is valahol ott kell látnunk, hogy de mindezek mögött ott van az örökrend, a türelmes isteni szeretet. Mi perelünk az Istennel, mint ahogy Jób a maga szenvedéséért perel az Istennel. Hát mi hajlandók volnánk százezreknek, millióknak a halálával, szenvedésével perelni, hogy Istenem, hol vagy Istenem? Nos, azt mondja Jóbnak Isten, ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nos, mondom, a diabolosszal szemben, a szétdobálóval szemben Isten gondolata az, hogy újra egybe szerkeszt mindeneket a Krisztusban. A görög szó még sokkal szebben mondja, mert ott a főről van szó, anakefalaió. Az azt jelenti, hogy egy fő alatt egyesít újra mindeneket. Az örök rendnek itt van a legvégső megfogalmazása. Az örök rend az, hogy szabadságot ad Isten, a szabadság kockázatával gazdagította meg a teremtés, mert nagyon szegényes lenne a teremtés a szabadság nélkül. Nagyon véres, gyötrelmes valóság a történelem azért, mert van szabadság. De ez még mind belefér abba, hogy a végén a Krisztus egy fősége alatt egybe szerkeszt az Isten mindeneket. Ezt nem lehet bizonyítani, hogy ez van, amit most mondok, de hitáltal át lehet élni, és arra hívlak testvéreim, hogy törekedjünk erre a hitre eljutni. Nem a láthatókra, nem a láthatatlanokra nézünk, azt mondja Pál apostol, láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók, most látható a rendetlenség. láthatatlan a rend, pedig a láthatatlan az az igazi, az az örökké való, az örök isteni rend. És testvérek, most bontsuk le ezt a világméretű eszmélődést személyes síkra, mert a makrokozmoszon belül mindegyikünk egy világ, egy mikrokozmosz, és ami a nagy világra érvényes, az betű szerint érvényes énreám is, meg tereád is. Mi bennünk is elhatalmasodott a rendetlenség, elrendetlenedett életet élünk. Talán egy kicsit tudjuk szabályozni, fegyelmezni valamennyire, de az az igazság, hogy elrendetlenedett az életünk. És most rövidre fogom ennek az elemzését, mert elég két betűt kimondani, csak már értjük azt, hogy mi az, hogy egyénileg is elrendetlenedett az életünk. Elég kimondani ezt a két betűt, hogy az én, az ego. Az ego jegyében rendetlenedik el az egyéni életünk, mint ahogy kollektíve is. Mi arabok, mi keresztények, mi nyugatiak, mi a kultúra képviselői, mi a demokrácia képviselői, stb. Akár miféle kollektív jelszót mondanak. Itt a lényeg mindig az, hogy én vagy mi. Tehát az önzés, az öncélúság. Leginkább és végső soron itt rendetlenedik el az életünk. És igenis, testvérek, miközben kifelé tekintünk, és bele jajdul a szívünk abba, amit látunk kívül, ne feledjük el, hogy az mind-mind egy gigantikus méretű tükör arról, ami itt belül mindegyikünkben történik. Az örök rendet én is elhomályosítom balgatag beszéddel, és még ostobább cselekvések rendszerével, az én kultusszal, az én igazságom, az a fontos, az én jogom, az én pénzem, az én testem, én. És azt szeretném csak hozzáfűzni, hogy ezt úgy kegyes módon könnyű megfogalmazni, hogy persze az én erőszakosságom, az én hiúságom, az én ostobaságom, vagy az én bölcsességem nem csak itt torzul el az örök rend, hogy én erőszakoskodom. Amit most mondok, az egy rendkívül nehéz feladat lenne mindegyikünk számára. Eltorzul az örök rend úgy is, hogy az én nem fejlődik. Ezt kevesen látják be, hogy az is bűn, hogy ma ugyanaz vagy, mint egy évvel vagy 10 évvel ezelőtt. Ez is rendetlenedés, mert az Istennek a gondolat, az örök rend, a pulzálás, a lüktetés, a növekedés, a kiteljesedés. És hogyha valaki megakadt, akár egy szent életnek a tegnap előtti szintjén, és ma ugyanott van, mint tegnap előtt vagy 10 évvel ezelőtt, az is elrendetlenedés. Ezt kevesen látják be. Pedig akik itt vagytok, ti, amennyire látom és meg tudom ítélni, ti nem abban vagytok bűnösök, hogy erőszakosok vagytok, vagy a pénz az istenetek, vagy le akartok taposni valakit. Ha ezt mondanám, a levegőbe vagdosnék. De ha azt mondom, testvér, hogy a te elrendetlenedésed az, hogy megakadtál valahol, és azóta magyarázod azt, hogy de hát ez a hitnek az állapota, én hiszek. A hitben való megakadás is elrendetlenedés. Ez számomra egy új fölismerés, amit mostanában egyre plasztikusabban, egyre világosabban látok magam számára, mint egy kihívást, és a többiek felé, mint egy rettenetesen nehéz feladatot. Mert egy hívő embert netán még le lehet beszélni, ne imádd a pénzt. Egy hívő embert le lehet beszélni, hogy ne engedj a szexuális kísértéseidnek. Egy hívő embert esetleg kordába lehet tartani, ne csináld ezt, ne csináld azt. De ki az, aki kimozdítja a hívő embert a stacionár, a stabil, a megrekedt állapotából? Aki azt mondja, hát én hiszek, mit akarsz még tőlem? Hiszek, meg áldozok, meg szeretek. És közben nem fejlődik a hívő ember úgy, ahogyan az Isten gondolata volna, és ilyen módon rendetlen az élete az örök renddel szembe. Mert az örök rend, még egyszer mondom, él, az örök rend személyes, az örök rend irgalmas, türelmes szeretet. De az örök rendnek célja van beleszerkeszteni a Krisztusban, beleszerkeszteni valaki másnak az életébe, az életedet, hogy ne ez legyen a végső szó, az első, meg az utolsó szó, hogy én, akár ebben a szent fogalmazás, az én hitem, az én szolgálatom, az én üdvösségem. Nos, testvéreim, mondom újra meg újra ezt, hogy örök rend. Az Istennek van örök rendje, és arra kérlek minnyájatokat, hogy ez legyen számotokra kategória, legyen számotokra valóság. Esténként, ha netán önvizsgálatot tartotok, akkor legyen ez, hogy örök rend. Ma az örök rendben éltem, vagy csak éppen vallásos ember voltam, vagy csak éppen imádkoztam, meg jót tettem. De ugyanaz vagyok, mint 5 évvel, 25 évvel ezelőtt. Az örök rend, ez a lüktető, eleven fejlesztő, Krisztusba betagoló, önmagam szétesését is egybeszerkesztő isteni erő ma munkálkodott bennem. Az örök rend jegyében léptem egyet kifelé a rendetlenségből. Szinte szeretném 500-szer mondani, örök rend, van ilyen testvér, hogy örök rend. Ne zavarjon a rendetlenség, mert az elmúlik. A rendetlenség be van tagolva az örök rendbe, és te már most kiléphetsz a rendetlenségből, és betagolódhatsz az örök rendbe. Krisztusban egybe szerkesztődhetik a te széthulló életed. Krisztusban beleszerkesztődhet a te életed, a gyülekezet életébe, tevékenyen, szolgálóan, imádkozva, áldozatosan. Örök rend, esténként ez a 8 betű ragyogjon föl bennünk, és vizsgáljuk az életünket, hogy ez a mai napom közeledés volt, beleigazodás volt az örök rendbe, hogy ez is csak a rendetlenségnek vallástalan vagy vallásos, oly mindegy, formája volt. Áldjon meg Isten minket, hogy értsünk valamit, sejtsünk valamit, átéljünk valamit ebből, hogy lüktető, eleven, örök rend, éltető, üdvözítő, Krisztusban egybeszerkesztő örök rend, és igazodjék bele jobban-jobban az életünk ebbe az örök rendbe. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.